Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunk különkiadásában a Magyar Fülöpösi Szivárványháznál vendégeskedünk, ahová megérkezett a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak és a Maszol olvasóinak az adománya. A Szivárvány Alapítvány 1999-ben alakult. A mély szegénységbe lesüllyedt mezőségi szorvány magyarság szolgálatában áll, tanulási lehetőséget biztosítva térítésmentesen a rászoruló gyermekeknek. A szorvány kollégium létrehozásával a veszélybe került magyar nyelvű óvodai és iskolai osztályokon is segítenek. Azonban a holland segítség apadni kezdett, és egyre nehezebb pályázatból fenntartani a jól működő rendszert. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Ady István, magyar fülöpösi református lelkész. 1999-ben nagyot fordult itt az élet magyar fülöpösön, megszületett a Szivárvány Alapítvány, és ezzel nagyon sok családnak az élete is megváltozott. 99-ben hogy jött az ötlet, tiszteletes úr, hogy felkarolják az olyan családokat, akik ilyen mély szegénységben élnek? Mi volt az indítatás, mi volt a cél ezzel?
Eszemben sem volt, hogy én bentlakást vagy szorvány kollégiumot indítsak, hanem az addig nem létező magyar oktatást beindítottam, szülőkkel megbeszéltem, adják végre magyar osztályba a gyerekeiket. Meg volt a helyünk a Szivárványházban, óvoda és iskola épület, meg volt a káderünk, meg volt a jóváhagyásunk 12 gyerek, és iskolakezdés előtt szeptember 14-én vagy 13-án érkezett a parancs, nem elég a 12 gyerek, hanem kell még 2. És akkor Mezőrményesről hoztam importba 2 testvért, akik nálunk a parókián laktak, de hát úgy elterjedt a híre ennek, hogy következő évben már jelentkeztek, hogy én is szeretnék jönni, én is. Akkor pedig nyilván a parókián hely sem volt, és azért mi is szerettünk volna a családdal is néha nyugodtan leülni a lakásban. Ezért aztán egy üresen maradt házat vettünk bérbe, ott működött néhány évig, amíg a Szivárványház lapos tetejét át nem alakítottuk bentlakássá.
99-ig nem volt magyar oktatás itt magyar fülöpösön?
A 70-es években szüntették meg, utána már nem volt magyar oktatás, és nyilván akkor az ingázás az sokkal nehezebb volt, mint most. Tehát a szülők minden további nélkül, zokszó nélkül adták a román iskolába a gyerekeik.
Pedig gondolom, hogy gyerek lett volna, mert egyharmada a településnek itt magyar fülöpösön magyar.
Igen, és akkor jóval fiatalabb volt maga a magyar közösség is, tehát gyerek volt, csak hát ezt nem kell magyaráznom, hogy a Ceausescu idejében mélyszintettek meg magyar tagozatot.
Ahogy megszületett az ötlet, támogatók is kerültek, mert ma egy gyönyörű szép helyen egy nagy épület van, modern, csak éppen tudnák használni a bentlakást is, és tudnák úgy kihasználni, ahogy szeretnék. Támogatók is jelentkeztek, vagy azokat keresni kellett az ötlethez?
Én örventem annak, hogy a holland kapcsolatunk, ami 93-ban indult, ezt a kapcsolatot errefele tudtam terelni, nem ők erőltették rá az ő tervüket a fülöpösiekre is én rám, hanem én lobbiztam ki velük, hogy mit szeretnénk csinálni. Ez lett belőle, egy közösségi házban gondolkodtunk, egy holland terv alapján épült meg a Szivárványház, iskola és óvoda épületben gondolkodtunk. Már akkor itt volt a terv a fejemben, hogy ha majd lesz lehetőség, akkor a gyerekekkel foglalkozni itt a Szivárványban. Nekem mindig rosszul esett az, hogy a súlyba bele miért kell magyar oktatást, szorványban élő magyar gyerekeknek a sorsát hollandok támogassák. Mert úgy éreztem akkor, és úgy érzem most is, hogy Erdélyben lenne és van annyi potencia, gazdasági erő, hogy ezeket nem csak a Fülöpösi Szórványkollégiumot, hanem egyáltalán a gyerekeinek a sorsát, a rászoruló gyerekeinek a sorsát erdélyi támogatókkal oldjuk meg. Ez sajnos még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Támogatóink vannak, pályázunk, magyarországi pályázatok, és van egy jól működő, tényleg jól működő budapesti alapítvány, a Szórvány Magyarság gyerekeiért címet viselő alapítvány. A kuratóriumnak, de a tagoknak is zöme az Erdélyből kiszármazott ember. Ők segítenek, az Emberi Erőforrások Minisztériumához pályázunk. Erdélyben pedig a Kommunitás Alapítvány az, aki évi egy alkalommal támogatást ad a gyerekek szállítására. De a kérdésem mindig csak az, hogyha egyszer elzárják a csapot Budapest felől, Isten őrizzen attól, én ezért csak imádkozni tudok, hogy ne így történjen, akkor mi lesz? Akkor bezárjuk a Szórványkollégiumot, mert helyi erőből nem tudjuk fenntartani.
Tiszteletes úr, ez a támogatás, ami érkezik, szűkön elég, vagy még emellé azért innen-onnan kell szerezni úgymond támogatásokat? Hát gondolok itt például az étkeztetésnél alapanyagra, vagy szemléltető eszközre, könyvekre, bármi másra, mert nem csak abból áll az ember élete, hogy kifizetjük a gázt, a villanyt, a tartozásokat, és esetleg az üzemanyagot az autónál, hanem azért még sok apró költség is adódhat egy ilyen kollégium életében.
Kezdjük onnan, hogy a gyerekeinket mi öltöztetjük, mi szállítjuk, mi etetjük, mi ruháztatjuk, mi vesszük a tanszert nekik, a gyógyszert, a vitamint, most éppen a híres online oktatás idején mi vesszük az internet bérletet, és mi juttatjuk őket egy vásárhelyi támogatónk segítségével számítógéphez. Rengeteg a szükség, rengeteg a kiadás. Ez lenne az én álmom, hogyha legalább egy évig nyugodtan tudnék ülni, hogy egy évre való tartalékunk van. Anyagiakban tartalékunk, mert a villanyt, ha nem fizetjük ki, akkor áram nélkül maradunk, a gázat ki kell fizetnünk, a vizet ki kell fizetnünk, egy csomó költség van, amit mind ki kell fizetni. Üzemanyag, most a gyerekeket naponta szállítjuk, mert a bentlakás nem működhet, rengeteg a költség, és ez a nagy gondom, hogy pályázatokkal nyilván pályázunk, de a pályázat az félig meddig utófinanszírozás. Egyszer meg kell etetni a gyereket, és utána majd, ha megnyertük, mostanáig hál' Istennek jó eredménye, akkor jön a finanszírozás. De az, hogy én most egy évre előre tudjak nyugodtan tervezni, az bizony még nincsen meg.
Jelenleg hány gyereken segítenek, vagy hány családon segítenek?
A család szám az kevés, több a gyerek. Ugyanis nagy családos gyerekek vannak itt nálunk. 4-5 vegyes házasságból, vagy magyar családnak a gyereke van itt nálunk. Összesen a régeni kollégiumunk és a fülöpösi kollégiumunk 49 gyereknek segít, de akkor a tolakodás hátulról, hogy bizony nehéz szeptemberben azt mondani, hogy téged elvállalak, téged pedig nem.
Mi alapján döntik el, hogy most ki van mély szegénységben, és ki van nem olyan mély szegénységben? Tehát minek kell megfeleljenek ezek a gyerekek, hogy bekerülhessenek ide a Szivárvány Alapítványhoz?
Nagyon nehéz a választás nyilván. Mérlegre kell tenni mindent, és mi emberek azért néha rosszul mérlegelünk. Megpróbálunk azért minden szeptemberben úgy tájékozódni, hogy lehetőleg a legsúlyosabb helyzeteket tudjuk kezelni. Viszont azt is oda kell tennem, hogy mi már óvodás gyerekeket fogadunk, mert nagyon gyakran azzal a helyzettel találjuk szembe magunkat, hogy a gyerekek nem csak mély szegénységből, hanem elhanyagolt családi helyzetből kerülnek ide, meg kell tanítani beszélni őket, ceruzát megfogni, meg kell tanítani enni, és olyan dolgokkal találjuk szembe magunkat, amit egy rádióhallgató, aki nyugodtan ül a székében, vagy intézi a családja sorsát nagy szeretettel, az el sem tudja képzelni. Ha kimegyünk a gyerek után, akkor bizony néha cipőt kell vinni, mert amivel hétvégén hazamentek, az már hétfőn nincsen.
Ezek a családok hogy kerültek ilyen helyzetbe? Hanyagságból, vagy önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe? Vagy hogy süllyedtek ilyen mélyre, ahonnan lassan alig van visszaút?
Nem süllyedtek, ebben a mélységben élnek generációk óta. Ugyanis a régi kollektív gazdaságoknak, vagy állami farmoknak az alkalmazottai voltak a nagyszülők. Tehát ez a példa él a mostani szülőkben is, és ezt a példát kapják a gyerekeik is a szülőktől.
És tapasztalják azt a tiszteletes úrék, hogy ezek az emberek jól is érzik így magukat, tehát nem is akarnak változtatni, vagy nagyon ritkán akarnak változtatni ezen a megszokott életen.
Igen, amikor kimegyünk és beszélgetünk, akkor volt ilyen kijelentés, hogy hát én sem tudok írni, hát a gyermek is meg fog élni, hogyha megnő és nem tud írni. Tehát kevés az akarat arra, hogy változzanak, lehetne. A lehetőséget nyújtjuk, néha visszautasítják, inkább ez a fájdalmas. A gyerek kapaszkodik, mert a gyerek jól érzi magát itt a házban, van biztosítva melege, étele, ruhája, szeretetet kap, ami nagyon fontos, ami néha otthon hiányzik. Viszont a szülőkben, nem minden szülőben, de van olyan szülő, ahol a teljes igénytelenség és a nem törődömség az, ami dúl otthon.
Arra volt példa, hogy a gyerek bekerült ide, és a szülő úgy döntött, hogy tovább nem járatja?
Nem, ugyanis az egyik vonzereje a Szorvány Kollégiumnak a szülők fele az, hogy van a magyar pénz, ők ezt így nevezik, ez a magyar állami támogatás, iskoláztatási támogatás. Ha azt mondaná az alapítvány, mondanánk mi, akik itt dolgozunk, hogy igény tart az alapítvány, mert a gyerekre fordítjuk ezt a pénzt, akkor a szülő nem adná iskolába a gyerekét. Így pedig nem gond még a vegyes házasságúban származó gyereknek sem, hogy ide jön hozzánk magyarul tanulni, mert kapják a magyari pénzt. Tehát ez egy vonzerő.
Hát akkor gyakorlatilag ingyenes szolgáltatás ezeknek a családoknak. Minden költséget önök állnak, csak éppen engedjék el a gyereket.
Igen, minden költséget mi állunk, mert más lehetőségünk nincsen. Látni a gyerekeket, nem tudjuk elengedni többet a kezüket.
Tiszteletes úr, amikor nem ilyen járványhelyzet volt, hanem normálisan tudtak működni, akkor hány gyereket tudott fogadni a bentlakás? Mert van, ha jól láttam, 4 szoba is, gyönyörűen felújított, hát sok háznál ilyen körülmény nincs.
Igen, el kell jönni, meg kell nézni, persze, ha túl sokan jönnek most a járványhelyzetben, akkor bezárjuk a kaput. 18 gyereket tudtunk lefektetni, de akkor is az volt az út, hogy a többi 12-13-at azt hoztuk reggel, és délután vittük haza, mert különben nem jutott volna oktatáshoz, nem jutott volna élelemhez, szeretethez.
Most mekkora körzetből kell szállítani a gyerekeket?
Nem merünk nagyon messzire menni, ami azt jelenti, hogy 20-25 kilométeres sugárban járunk. Azért nem merünk tovább menni, mert igény lenne, viszont nálunk nincs hely és nincs hozzá anyagi fedezet.
Hány kis busszal tudják megoldani az ingáztatást, hogy mindenki időre beérjen és időbe hazaérjen?
A Szorvány Magyarság Gyerekeiért Alapítványtól kaptunk ajándékba egy kis buszt. De hát ez csak 9 személyes, ezért aztán a Robi, aki a busszal jár, aki beszerző és minden egyebet is végez, ő reggel 2-szer fut, délután 2-szer fut, futok én az én autómmal ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket el tudjuk hozni és haza tudjuk vinni.
Hány ember dolgozik ezekért a gyerekekért?
Gyakorlatilag én nem vagyok alkalmazottja az alapítványnak, én önkéntesként végzem a munkát. 5 alkalmazottunk van a 2 bent lakásban. A melegételt innen visszük be minden nap a régeni Szorvány Kollégiumba, ahol a nagyobb gyerekeink vannak, mert nem lehet az, hogy itt óvodáskortól 4. korig oktatjuk őket, utána elengedjük, hanem az utánkövetés fontos. Tehát 4 ember végzi ezt a munkát, nagyon-nagyon kemény munka, viszont olyan lelkes csapat, hogy nyugodtan tudom én is a napjaimat élni, mert együtt meg tudom mindent oldani.
Közös programokat lehet-e, vagy igénylik ezek a gyerekek, hogy szervezzenek nekik, még akkor is, hogyha ilyen a helyzet, amilyen?
Először is, akik itt vannak, néhány újat kivéve, ők már belekóstoltak éveken keresztül abba, hogy itt volt táncoktatás, hogy volt kézműveskedés, hogy volt élő mesemondás, amit a Világló Egyesület vállalt fel Marosvásárhelyről, jöttek és végezték ezt a munkát, tehát nyilván gyerekeknek igényük van rá. Nem igaz, hogy nem szeretik a gyerekjátékokat, csak otthon senki sem foglalkozik velük. Nem igaz, hogy nem szaladgálnának nyugodtan, kinn a sportpályánkon, a játszóterünkön, tehát igényük van rá, csak most sajnos nem tudjuk ezt megoldani.
Említette a tiszteletes úr, hogy jó lenne, hogyha közelebbi támogatók lennének, mi tudnánk támogatni magunkat. Kiknek a segítségére számít, vagy kitől remél segítséget most, hogy hallják a beszélgetésünket?
Hogyha ide a hátam mögé felnézünk, itt van egy családfa, amin néhány gyerek rajta van. Fölötte ott van a mottója, ami engem vezet és az alapítvány munkáját vezeti, hogy szépen lehet a szeretetről beszélni. Nagyon szépen lehet arról beszélni nekünk lelkészeknek is, ahogy Jézus Krisztus a tanítványaival beszél, hogy ha éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, rab voltam és meglátogattatok, ezt olyan szépen el lehet mondani, könnyeket lehet csalni az emberek szemébe, és azzal tovább mentünk. Ha az emberek megértenék azt, a rádió hallgatók megértenék azt, hogy itt van a lehetőség, hogy segíteni, ne csak hallgatni a szeretetről a szép ige hirdetést, hanem gyakorlatba ültetni azt, hogy vannak gyerekek, akik éheznek, vannak gyerekek, akik szomjúhoznak, vannak gyerekek, akik mezítelenek, vannak gyerekek, akik rabságban vannak, a szeretet hiányának a rabságában, ne fogalmazzak nagyon keményen, de néha a családi terror rabságában. Na most ezeken lehetne segíteni, és kell segíteni.
Milyen segítséget várnak? Mi lenne az, ami segítene ezeken a gyerekeken?
Én nagyon szeretek énekelni, és verseket is szeretem. Grílusz Vilmos zenésítette meg a verset, ha nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Hát nehéz kérni. Mindenki higgye el, hogy akkor, amikor nem magamnak kérek, akkor egy kicsit nyugodtabban. Hála Isten, nekem mindenem megvan. Vagy talán több is, mint amennyire szükségem van. De amikor kérni kell ezeknek a gyerekeknek, akkor meg kell induljon az embereknek a szíve. Minden jól fog. Csak egy dologtól óvnám az embereket, mert most karácsony előtt vagyunk, és mostanáig lehetett nagy gyűjtéseket szervezni, és jött is szép számmal támogatás Magyarországról, Erdélyből is, de nagyon gyakran lomtalanítás volt. És ugyanúgy meg kellett köszönni, rá kellett bólintani, köszönjük szépen, és utána pedig nem tudtuk, hogy mit kezdjünk a lomtalanítással ide került ruhákkal, cipőkkel, egyebekkel. A lehetőségek olyan gazdagok és olyan bő a határ, hogy miben lehet segíteni, bármivel. És nehéz kimondani azt, hogy bizony anyagiakra is szükségünk van, nagyon jól tudjuk mi szülők is, hogy anyagiakra szükség van, mert az jó, hogyha a gyerek lába nem fázik, de azért a gázszámlát ki kell fizetni. 5 alkalmazottunknak a fizetését meg kell adni, az államfele a tartozásunkat ki kell fizetni, mert különben akkor baj van.
A tiszteletes úrnak honnan van ennyi ereje? Mert most felújítják a műemléktemplomot, ide kell szaladni, oda kell szervezni. Egy szemébe hogy tud ennyi mindent intézni, és mindenhol egész emberként jelen lenni?
Egész nap nyitva van a telefonom, hívok és fogadom a hívásokat. Szeretem azt, amit csinálok.
És erre bizonyíték az, hogy 35 éve megmaradt itt Magyar Fülpösön református lelkésznek, nem vándorolt parókiáról parókiára.
Nem, bár lehetőségem lett volna, néhányszor külföldre is hívtak, Magyarországra hívtak. Én nem vagyok költöző madár. A gyökereim itt vannak, nem Magyar Fülpösön, hanem Marosvásárhely mellett Jedden, de a családom is, a lányaim is, az unokáim is itthon élnek. Én itthon érzem jól magam, és van itt tennivaló bőségesen.
Amikor ezek a gyerekek meglátják a tiszteletes urat, minek tartják? Megmentőjüknek, nagy szeretettel ölelik körül, vagy most már bizonyára nem ölelik, mert nem szabad ölelkezni, de hogy viszonyulnak, milyen a kapcsolatuk?
A régi közmondás azért én vigyázz, mert a pap kivágja a nyelvedet. Egy kicsit tartózkodva, de nagy szeretettel.
Bodor Vera vagyok, a Magyar Fülpösi Szivárványiskolában tanítok.
Hány éve?
Körülbelül 15 éve.
Milyenek ezek a gyerekek? Mennyire nehéz velük dolgozni?
Hát a gyerekek különlegesek, és nehéznek nem mondanám a munkámat, mert minden iskolában vannak könnyebb és nehezebb feladatok. A lényeg azon van, hogy minden nehezebb feladatot is sikeresen meg tudjunk oldani, kevesebb vagy több idő alatt.
Összevont osztályról beszélgettünk, az 1-4-esek járnak ide.
Igen, előkészítő osztály, első, harmadik és negyedik osztályjal dolgozok jelenleg.
Ez hány gyerek?
14.
Egy nagyon szép környezetben vagyunk. Ritkán találkozom olyan iskolával, ahol ennyire felszerelt legyen, ennyire kifestett legyen, ilyen jó körülmények legyenek. A tanítónéni ezelőtt máshol is tanított, vagy ide csöppent egyenesen a Magyar Fülpösi Szivárvány Alapítványhoz?
Tanítottam Beresztelkén a községközpontban 6 évet, és legelőször Tancson, ott kezdtem a pályafutásomat, 1 évet tanítottam Tancson. Különlegesek a körülmények is, mert az alapítvány biztosítja a hátteret nekünk, és talán könnyebb így a munka, mert a felszereltség is nagyon sokat számít egy iskolában. Mi ugye hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy minél jobb körülmények között fel tudjuk őket zárkóztatni, és azokat a hátrányokat, amikkel ők küzdködnek, be tudjuk pótolni, ha lehet minél rövidebb idő alatt.
A tanítónéni helybeli vagy ingázik?
A szüleim a szomszédban laknak, én most jelenleg Beresztelkéről ingázok, de szívügyemnek tekintem akár az iskolának a sorsát, akár a közösségnek a sorsát.
Ezek a gyerekek mennyire ragaszkodnak az iskolához, a tanítónénihez, a tanuláshoz? Mert bizonyára otthonról nem olyan példával jönnek, hogy ez olyan fontos dolog lenne.
A gyerekek a személyzethez, az óvónénihez, a tanítónénihez, az alapítvány dolgozóihoz nagyon ragaszkodnak. Tehát kialakult az évek során egy olyan kapcsolat, ami egy kicsit több, mint egy gyerek és pedagógus közti kapcsolat. Ilyen második anyukájuknak néznek minket, gondolom, és ugye a szeretetet megkapják, maximális szeretetet tőlünk, de ez fordítva is érvényes. Mi is nagyon sokat tanulunk, és nagyon sok szeretetet kapunk tőlük.
Most, hogy van ez a járványhelyzet, mennyire megerőltető egy tanítónőnek, hogy ne simogassa meg azt a gyereket, ne öleljen meg, mikor ez hozzá tartozik a nevelésükhöz, az önbecsülésükhöz, de most kötelező módon kell távolodjunk tőlük, sajnos.
Nagyon nehéz. Úgy jövünk be reggel, hogy 3-4, akár 10 gyermek is csüng rajtunk, vagy úgy jöttünk be eddig. Most így felemelt kezekkel tartjuk a távolságot tőlük, őszintén nem mindig sikerül. Nagyon óvatosak vagyunk és elővigyázatosak, de nem lehet azokat a szabályokat betartani, amiket mi is fentről utasításként kapunk, mert gyermekkel dolgozni az nem egyenlő egy tárgyal dolgozni. Meg kell simogatni, közel kell menni hozzá, akár a kezét is meg kell fogni, még akkor is, hogyha szabályellenes, de ez így nem működik. Úgy nem működik, ahogy mások elgondolják, mert nem haladunk. Távolságtartással és ridegséggel nem lehet haladni.
Mennyire szeretetéhesek ezek a gyerekek, hogy tapasztalja?
Nagy a szeretet igény, és mi mindig igyekszünk bepótolni, tehát iskolán kívül is, nem csak az osztályban, nem csak az adott tanórán, hanem ugye mi bentlakásos módszerben dolgoztunk, a gyerekek hétfő reggeltől péntek délig bent voltak a szivárványházban, és azt a sok időt, amit a tanórákon kívül be kellett tölteni valamivel, azt mindig próbáltuk hasznosan és kreatívan betölteni. Nagyon sok tevékenységet rendeztünk, szerveztünk, más embereket is bevontunk. A lényeg az volt, hogy közösen együtt legyünk délután is, ne legyen egy szakadás a tanulás és a szabadidő között. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek nagyon sok mindent megkapnak nálunk, főleg, hogy szeretetigényesek és a szociális környezet, ahonnan jönnek, hát az vitatható. Mi mindent megpróbálunk. Van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé, de részünkről a nyitottság az maximális.
A gyerekek szüleitől valamilyen visszajelzést kapnak, egyáltalán egy köszönömöt mondanak a munkatársaknak? Vagy örvendenek, hogy nincsenek otthon, legalább egy fél napra most ebben a helyzetben, és nem igazán szórják a nagy köszönömöket?
Hát az utóbbi időben, főleg amióta ez a világjárvány minket is érint, én úgy gondolom, hogy azért az érdeklődés egy kicsit nagyobb, vagy jobban érdeklődnek a gyerekek iránt, kérik a házi feladatokat, volt olyan periódus, amikor online oktatásban voltunk, és folyamatosan üzengettek és kérték a házi feladatot, még akkor is, ha nem tudták megoldani, vagy ha csak felemás feladatot tudtak felmutatni, de az érdeklődés részükről megvolt. És kapunk köszönömeket is. Ugye mi úgy indulunk, hogy mi nem várjuk a köszönömet, nem várjuk a hálálkodást. Ennek ellenére örömmel mondom, hogy az utóbbi 3-4 évzáron gyönyörű virágcsokrokkal mentem haza. Úgyhogy van hála is, és eljönnek, megnézik a gyereknek az évzáróját, érdeklődnek a gyermeknek a fejlődéséről.
Demeter Magdolna vagyok, Berestelkérő vagyok, itt dolgozok a szivárványháznál, mi szakácsnő.
Ma éppen mi a menü, mert nagyon jók az illatok itt a konyhában.
Ma a krumplileves és is pécsi szelettel.
Ki dönti el, hogy mi legyen a menü? A körülmények, vagy összeülnek és megbeszélik, hogy ezen a napon ez, a másikon az?
Összeült a tisztítás úr Évával, megbeszélték listát, írtak nekem, és aszerint főzök.
Milyen ezeknek a gyerekeknek főzni? Mert gondolom, hogy nem nagyon válogatósak, hanem ami van, azt szívesen fogyasztják.
Ezek, ami van, azt tesznek, nagyon szeretnek mindent. Hát itt megkapják, ami otthon nincs biztos, hiányzik, és mindent megesznek, úgyhogy nem válogatnak.
Nagyon háziasan tetszik főzni, legalábbis a látvány és az illat azt sugallja.
Igen, mind otthon. Mind otthon.
A gyerekek részéről érkezik igény, hogy ezt is szeretnénk, vagy az a múltkor jó volt, és azt inkább sűrűbben készítsék?
Persze, kérnek ilyeneket, hogy hát a spagettit nagyon szeretik szószal, és vannak ilyenek, na de ami van, azt tesznek, nem válogatnak, ők megeszik. Van, amit többször megennének, persze, amit jobban szeretnek, de mindent megesznek.
Tőlem is azt kérdezték, mikor mondtam, hogy jók az illatok a konyhában, azt mondták, hogy és akkor spagetti lesz szószal? Legyen szíves, mondja már meg, és mi lesz a leves? Mondom, meglepetés lesz, nem mondok el semmit nektek.
Már a reggel alkudoztak, hogy spagetti legyen szószal, mondom, ma délben meglássátok, hogy mi lesz. Mondom, ezt nem árulom el. Akkor a másik azt mondja, hát akkor gulyás. Mondom, nem. A másik azt mondja, a másik gyermek, hogy pénteken van a gulyás, akkor egy tál étel van. Hát mondom, majd meglássuk.
Amúgy a menü az milyen időközönként változik? Tehát ilyen 2-3 hétre terveznek, és akkor utána ismétlődnek?
Igen, 3 hétre megmondom. Csinálva sok, hogy ismétlődnek. Veszük előre.
Nem nehéz önnek egyedül itt a konyhába matatni? Vagy valaki besegít például a krumpli hámozásnál, vagy valami olyan munkálatnál, ami azért embert igényelne pluszba?
Nem segít senki, egyedül vagyok, de délre egy órára igyekszem, megcsinálom az ételt. Egyedül vagyok csak.
Mikor kezd a műszakot?
Én 7 órakor jövök, kiadom a reggelit, megcsinálom a szendvicseket, vagy mi van, és miután elvégeztük a reggelit, takarítok kin, és aztán fogok neki az ebédnek.
Bizonyára nagy szeretetet kap a szakácsnő is a gyerekektől. Nem csak a tiszteletes urat, az óvónénit, meg a tanítónénit rajongják körbe, hanem végül is, aki megmente az életüket azáltal, hogy megeteti őket, bizonyára a szakácsnő is betartozik a körbe.
Hát igen. Az étel a legfontosabb, persze a tanulás is, de üres azt nem lehet tanulni. Vannak, amelyek reggel azt mondják, hát nem kérik a szemügyet, mondom, délig megbánjátok, ha nem esztek, délig, még sok van.
Amikor hazamegy, akkor is gondol ezekre a gyerekekre?
Persze, hogy igen, mert itt vagyok már 5 éve. Én szeretem őket. Egyik kicsibb, mint a másik. Aztán versenyeznek az ebédnél, hogy melyik az angyal. Tegnap is egyik megette az ételét, mondom, na angyal vagy. Igyekeznek, hogy egyenek, hogy legyenek angyalok az egészen.
A Marosvásárhelyi Rádió és a Maszol felhívására nagyon sok szív megnyílt az adakozásra, így a Szivárványház bentlakóinak egy kis időre biztosítva van az élelem, ruházat és a tanuláshoz szükséges tárgyak egy része. A folytatásban az utolsó szállítmány átadásakor készült interjúkat forgatjuk le.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ad István református lelkész, hogy értékeli ezt az adománygyűjtést?
Nehezen jön a számra szó, örvendünk nagyon neki. Elsősorban a lelkünket töltötték fel az adakozók, a riportok, a felhívások után két 93 éves rádióhallgató hívott fel, egy tanítónő, aki a kicsi nyugdíjából 200 lejt ajánlott fel, és egy öreg úr, aki református lelkész volt, most is az nyilván nyugdíjas éveit éli, ő pedig 5 kiló mézet ajánlott fel. Ez szerintem beszédesebb mindenné. Ha lehet egy kérésem, akkor egy kamrát kérnék szépen, mert a miénk egyelőre tele van.
Általában mi érkezett?
Tartós élelmiszer, cipő, ruha, játék. De a listát még nem tudjuk, hiszen most érkezett frissen Kolozsvárról, meg Marosvásárhelyről. Egyszer letöröljük az örömkönnyeket, és akkor neki fogunk és elrendezzük, akkor látjuk pontosan, hogy mi van.
Több helyen zajlott a gyűjtés, de ez idő alatt, amíg folyt ez a kampány, közvetlenül a tiszteletes urat is felhívták a hallgatók, olvasók, hogy halljuk, hogy van egy ilyen, és mi is szeretnénk beszállni.
Igen, volt ilyen is, nem is kevés volt, aki kijött és kihozott egy csomagtartónyi adományt. Az előbb említettem azt a két szemét, aki felhívott, Csíkszeredából hívtak, Udvarhelyről hívtak. Tényleg jó volt a kampány.
Hogyha nincsen kampány, akkor is érzik ezt az összefogást?
Egy dalhoz folyamodnék, ha nem tudom, nem fáj. Úgy látszik azért az emberek lelkében még mindig ott van a szeretet. Ha elhangzott a felhívás, ha tudnak rólunk, akkor segítenek is.
Én legalábbis riporterként azt tapasztalom, hogy karácsony környékén jobban nyílnak a szívek. Ha mondjuk ez a kampány tavasszal vagy nyáron van, akkor is van ilyen hatása? Tapasztaltak ilyent, hogy bármikor ugyanígy adakoznak az emberek?
Én azt hiszem, hogy ez attól függ, hogy felfigyelnek-e azok, akik a kampányt akarják beindítani. Tehát nem rajtunk múlik, és meg vagyunk győződve, nem az embereken múlik. hanem hogy a téma az asztalon hever Karinthy Frigyes szavaival élve, ha valaki előveszi márciusban, akkor valószínű akkor is pont ilyen nyílt szívvel állanak hozzá az emberek.
Nagy Debreceni Hajnal, a Maszol kiadó igazgatója. Ez a Maszol kezdeményezése volt, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió azonnal is nagyon szívesen felkarolt. Az ötlet onnan jött, hogy a kolléganőm, igen tehetséges Berecki Szilvia készítette egy riportot a Magyar Fülpösi Szivárványházról, az itteni Szorvány Kollégiumról, és a mezőségi magyar gyerekek sorsáról. És miután én elolvastam a Maszolon megjelent riportot, utána fölhívtam Szilvit. Szilvi, kérlek, hívd föl a lelkipásztort, és kérdezd meg, hogy van valamire szükségük? Most közeledik karácsony is egyrészt, másrészt pedig olyan csodálatos dolgot csinálnak itt Magyar Fülpösön, hogy kérdezzük meg, hát ha valamire szükségük van, hát ha tudunk valamiben segíteni. És akkor Szilvi fölhívta a lelkipásztort, aki azt mondta, hogy igen, ez nagyon jó ötlet, szeretnének egy kamrafeltöltő akciót, hogy télire legyenek bebiztosítva. És akkor ez volt az a pillanat, amikor partnerként segítségül hívtam a Vásárhelyi Rádiót, aki, amint mondtam, azonnal és igen nagy nyitottsággal válaszolt erre a felkérésre, és hát a közös akciónak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép eredményei lettek, hallgatók, olvasók egyaránt Kolozsvártól Marosvásárhelyig és egészen Csíkszeredáig válaszoltak a felhívásunkra, és folyamatos volt a gyűjtés, két hét alatt 3 vagy 4 mikrobusznyi adomány jutott el ide Magyar Fülpösre. Mi se tudjuk még, hogy miket hoztunk, nagyon sok ajándék becsomagolva érkezett, csak rá volt írva, hogy lánynak, fiúnak, korosztály is volt írva rá. Így jöttek a csomagok, amelyeket nyilván nem bontottunk ki, de nagyon sokan fölhívtak engem, hogy akkor mit gyűjtötök pontosan, mire van szükség, tartós élelmiszerre, tisztítószerekre, és elmentek egy közeli áruházba, megvásárolták ezeket a termékeket, és akkor két nagy szatyorral érkeztek, hogy akkor hozzuk el Magyar Fülpösre. Az egyik olvasója a Maszolnak, egy 76 éves nyugdíjas bácsi telefonált, hogy ő szeretne pénzt adni, hogy vásároljuk meg mi azt, amire a Magyar Fülpösi Szivárványháznak szüksége van, és annyi a kérése, hogy menjünk és vegyük el tőle a pénzt, mert hogy nem tud járni. A kollégánk elment, elvette a bácsitól a pénzt, és akkor azt mi beváltottuk mindarra, amit a bácsi mondott. Úgyhogy hihetetlen látni azt, hogy milyen sokan és milyen jó szívvel állnak egy jó ügy mellé.
Arról meséltek-e az olvasók, hogy őket miért indított el ez az adakozási kedv?
Az olvasóink, akik adományokat juttattak el hozzánk a szerkesztőségbe, különböző motivációkkal rendelkeztek. Nagyon sokan voltak olyanok, akik a saját gyerekeikkel együtt hozták el az adományokat, és azt mondták, hogy nekük ez azért fontos, mert abból indultak ki, hogy az ő gyerekeiknek megvan minden, ami ahhoz kell, hogy napi szinten boldoguljanak, és akkor a gyerekekkel megbeszélték, hogy játékokat, könyveket, vagy a kinőtt meleg dzsekiket, a ruhákat, amelyek jó állapotban voltak, azokat adják oda olyan gyerekeknek, akiknek erre napi szinten nem telik. Jöttek és elmondták, hogy milyen jó érzés volt a családban ezt így megbeszélni, hogy akkor ne csak magunkra gondoljunk, hanem gondoljunk azokra is, akiknek nem adatott meg a napi biztonság, az egzisztenciális és a lelki biztonság. És hogy ez a családban egy nagyon kellemes hangulatot teremtett, és mindenki úgy érezte, hogy egy kicsit többet adott magából, mint amire egy hétköznapon számítani lehet. És igen, ebben a járványhelyzetben azt hiszem, hogy különösen fontos, hogy mindenki a maga kis kuckójából, lakásából egy picit tekintsen ki, és próbáljon meg azokra is gondolni, akik ilyen körülmények között talán még nehezebb helyzetben vannak, mint máskor.
A Maszol miért tartja fontosnak a hasonló kezdeményezéseket?
A Maszolon most már a harmadik éve rendszeresek az adománygyűjtő akciók, és én ezt olyan szempontból tartom nagyon fontosnak, hogy ez egyfajta közszolgálati szerep, amelyhez mindig keresünk partnereket, és a Marosvásárhelyi Rádiótól az Erdély TV-ig nagyon sok médiaorgánum csatlakozik a felkéréseinkhez, illetve mi is nagyon szívesen csatlakozunk másokhoz. Úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk arra fölhívni a figyelmet, hogy van annyira erős ez az erdélyi magyar társadalom, hogy hogy meg tudjuk mi szervezni magunkat, és meg tudunk szervezni egy adománygyűjtő akciót, és ne külföldről várjuk, hogy az itthon dolgozó, szociális szférában tevékenykedő szervezetek, alapítványok máshonnan kapjanak segítséget, adományokat. Úgy gondolom, hogy az erdélyi magyar társadalom erre fel van készülve, csak meg kellett egy picit nyitni a kapukat, és ilyenfajta kezdeményezéseket elindítani. Minden egyes alkalommal bármilyen adománygyűjtő akciót indítottunk el, legyen az a Máltai Szeretett Szolgálattal közösen folytatott, legyen hagyomány az adomány, vagy a Maszolon futó Legyél te is angyal nevű projektünk, bármibe fogtunk bele, mindig lelkesedéssel és nyitott szívekkel találkoztunk, úgyhogy én ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy folytatnunk kell, és ehhez folyamatosan keressük a mindig pozitívan válaszoló partnereket. Köszönjük szépen a Vásárhelyi Rádiónak a segítséget, a Vásárhelyi Rádió hallgatóinak és a Maszol olvasóinak is.
Mikrofonunk előtt Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője. A Szivárványháznak gyűjtött a rádió Maszollal közösen, de a Marosvásárhelyi Rádiónak több alkalommal is van hasonló akciója. Mennyire van súlya egy-egy ilyen felhívásnak?
Erre a kérdésre igazából a támogatott egyesületek tudnának választ adni. A tapasztalatunk az, hogy eljut az üzenetünk, és ezért is keresnek meg bennünket ezek a civil szervezetek, mert rajtunk keresztül elég hatékonyan lehet ezeket az eseményeket bonyolítani. Nem ez az első, nyilván nem az utolsó, tehát rengeteg ilyen adománygyűjtő akcióban veszünk részt. Úgy gondoljuk, hogy ez is hozzátartozik a közszolgálatisághoz, amit képviselünk, és ezáltal is közelebb kerülünk a hallgatóinkhoz, úgyhogy mindenképp fontosnak és hasznosnak tartjuk ezeket az akciókat.
Számít az, hogy milyen akcióban adja a nevét a Marosvásárhelyi Rádió, hogy kiket támogatunk? Vagy a hallgatók azt mondják, hogy ha valaki rászorul, akkor szívesen adakozunk, bárki legyen az.
Nyilván próbáljuk úgy megválogatni az eseményeket és az egyesületeket, hogy nem mindig ugyanazokat támogassuk, hogy legyen ennek egy területi szempontja is, tehát hogy ne kizárólag ugyanarról a településen működő civil szervezeteket, egyesületeket, de általában ugye rászorulóknak gyűjtünk, lehetnek ezek gyerekek, lehetnek hajléktalanok, sőt, nemrég megkerestek egy állatmenhely támogatásával, és nyilván azt mondtuk, hogy ebben is partnerek leszünk, de egy újabb karácsonyi adománygyűjtő akciónk a Pálatya gyerekeinek. Nyitottak vagyunk, és azt hiszem, hogy sajnos túl sok mindenkit és túl sok mindent kell támogatni, és ezzel mi nem akarunk kibújni, és ott, ahol segíthetünk, segíteni is fogunk.
Visszajelzés érkezett a rádióhoz, hogy az emberek hogy viszonyultak ehhez az akcióhoz?
Természetesen állandóan érkeznek visszajelzések. Idén rendhagyó módon nem a rádió épületébe gyűjtöttük az adományokat, hanem a Divers Egyesülettel közösen Marosvásárhelyen a Divers székhelyére hozták a hallgatók az adományokat. Viszont nagyon sok adomány gyűjt össze, és ez azt igazolja, azt bizonyítja, hogy a rádió üzenete eljut, és az emberek rezonálnak az ilyen típusú jótékony eseményekkel, akciókkal.
Nagy Robert, Fülpösről.
Kocsán Vasszili, Fülpösről.
Kozma János és Szász Régenből.
Miért szerettek ide járni?
Kedvesek a felnőttek, nem nagyon szigorúak, és jól lehet tanulni.
Tanulni, jó is enni.
Mert itt segíthetnek a tanulásban bármiben, amiben csak kell, és az anyagiakban is.
Milyen a kapcsolatotok a kollégákkal, a többi gyerekkel?
Elég jó nekem.
Van sok barátod?
Van.
Kik a barátaid?
Fiúk, lányok, mindenki. Tavaszi, lányok, Jancsi.
Nekem Solti, Robi, Heni, András, Noémi és Csenge.
Nekem itt mindenki barát, mindenki egy család, nekem mindenki így jó.
Mikor volt jobb, amikor ident lakásban voltatok, vagy most is jó, hogy online tanultok, csak időnként jöztök ide?
Jobb volt élőben találkozni, iskolában.
Jó volt bent lakásban.
Miért volt jó bent lakásban?
Tudtunk beszélni, tudtunk itt aludni, és tudtunk reggel fekelni.
Bizonyára jókat játszottatok itt tanulás után, nem?
Igen.
Kb. Nekem is ez van, hogy együtt lehettünk, itt maradhattunk. Igaz, hogy én a régeni bent lakásban vagyok, de ugyanez a módszer.
A karácsonyok milyenek itt nálatok? Vagy karácsonykor mindenki otthon van?
Hát igen, mindenki otthon van.
És otthon milyen a karácsonyod?
Jó. Jön az angyalról karácsonyfa, és anyukám csinál tésztát.
Mindenki otthon van, díszítsük a karácsonyfát, és nézzük a televízort.
Nálunk így összepróbáljuk hozni a családot, együtt lenni, sütögetünk, karácsonyfát díszítünk meg, ajándékokat osztogatunk, így kellemes időtöltés.
Általában karácsonykor van egy nagy takarítás is. A szülőknek szoktatok segíteni? Anyunak, vagy esetleg mamának?
Igen.
Miben?
Takarítani, segíteni, ha főz, vagy ha csinálja tisztát, és miben kell, hogy segítsünk.
Takarításnál mit bíznak rá? Portörlést, vagy sepert ki a házat?
Inkább sepregetés.
És a főzésnél? Pucolod a krumplit, murkot?
Hogy adjak ételt nyúloknak, mikor nincsen mit csinálok, játszok a cicákkal.
Fel kell seperni az udvart, úgy rendet kell rakni?
Igen.
Legalább karácsonyban?
Igen.
Nálam portörlés, porszívózás, ilyesmik, aztán meg a főzésbe így krumplipucolás, meg néha meg vigyázni az ételre, ilyen kisebb feladatok.
Nektek mit jelent a karácsony?
Inkább, hogy otthon vagyunk és a családdal együtt vagyunk.
Milyen gyakran vagy a családdal?
Mindig.
Család. Ennyi.
Te milyen gyakran vagy a családdal? Mikor bent lakásban voltál, akkor hetente csak hétvégén találkoztatok?
Igen.
Miért jó a családdal lenni?
Mert tudok ülni a cicámmal, a nyukámmal, Andráskóval és az apukámmal.
A családot nekem is, mivel ott vannak velem, láthatom őket. Az ünnepekkor apum is hazajön.
Aput hol van?
Németországban. Így kellemesen.
Ilyenkor van alkalmatok jókat is beszélgetni, amit esetleg évközben nem tudtok megbeszélni, azt ez alatt a három nap alatt úgy megbeszélitek?
Nekem inkább az ünnepről és a szeretetről. Mert hogyha valami van, akkor megmondom akkor.
Én nem mondok semmit az anyukámmal, mert nem tudok mondani semmit neki.
De miért nem?
Nem van olyan, hogy beszélek az anyukámmal.
Anyukád hol van? Nem otthon van nálatok?
Mikor én otthon vagyok, egyszer kell menjen az óvodához, hogy csináljon rendet, és nem tudok beszélni vele.
Te apuval, anyuval őszintén tudsz beszélni? Legalább ilyenkor?
Mamámmal szoktam, apummal, persze apummal többet, mivel hazajön minden. Az egész otthoni dolgot, iskolai dolgot meg tudom beszélni vele, úgyhogy igen.
Én nagy Domokos vagyok, nagy Fülpösön lakom, és 13 éves vagyok.
Dezső Andrea vagyok, és Maros Magyaróról származom.
Simon Szidónia, Szászrégenből vagyok.
Milyen itt a szivárványháznál?
Szeretek ide járni, sok barátot szereztem magamnak, és jó érzés ide járni.
Sok barátom van, mivel nem itt vagyok Nagy Fülpösön a bentlakásban, hanem Szászrégenben, ott több barátom van, mint itt, de jók.
De azért néha ez a két csapat összerázódik, nem? Tehát azért úgy találkoztok egymással.
Igen, találkozunk, amikor kijövünk ide, sok mindent szoktunk csinálni, szórakozunk, játszunk, énekelünk.
Sok barátunk van itten a Szászrégenben is, meg nekem főleg itten Nagyfülpösön is, mivel hogy mamám itt lakott 2 évvel ezelőttig, még szoktam ide bejönni, és amikor Szászrégeniekbe jövünk ide, akkor szoktunk a kisebbekkel is játszani, és nagyon jobban vagyunk.
Mit mondanak az ismerősök, a barátok, hogy ti bentlakói vagytok a szivárványháznak? Kérdezik-e, hogy ez mi az? Mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet.
Nagyon nem szokták kérdezni.
De amikor kérdezik, mit mesélsz, hogy mit csináltok? Mi az, ami neked ilyen szép emlékként marad meg?
Hát, hogy játszunk a barátokkal, vannak sok barátaink, és együtt csinálunk mindent.
Jó, hogy kicsit összezörrentek néha, de azért úgy zömében kijöztök egymással, nem?
Igen, kijövünk egymással.
Tőlem inkább azt szokták kérdezni, hogy milyen programokat töltünk együtt, meg hogy mikor megyünk haza onnan, és ilyesmiket csak.
Tőlem is a programot szokták kérdezni, hogy milyenek a gyermekek, kedvesek-e a nevelőnőket, szokták kérdezni, hogy hogy viselkednek, és a napi életünkről szoktak még kérdezni.
Mennyire vagytok toleránsok, hogy ti egy ilyen közösségbe éltek? Mert bizonyára azért jobban oda kell figyelni a társatokra, kicsikre is, nagyokra is.
Én el szoktam fogadni, mert tudom, hogy vagy rossz napja van, vagy valami rosszat csináltunk, és akkor megérdemeljük.
Nem mindenkinek van jó napja, és nem lehet csak nagyon jókat tenni egy nap alatt. Mindenki fáradt lehet, és tudjuk, hogy azt el kell fogadni, hogy nem mindenki olyan, mint amilyen például volt a tegnap.
Nálatok milyenek a karácsonyok?
Hát jók. Össze vagyunk gyűlve a családdal, és megünnepeljük a karácsonyt együtt a családdal.
A családdal együtt vagyunk, főzünk, takarítunk, karácsonykor szoktunk adni egymásnak ajándékokat, és filmet nézünk, meg ilyenek.
A karácsonyok mindig nagyon jók szoktak lenni, főleg a családban, meg a bentlakásban is, ott is mindenki együtt van. Karácsonyfát feldíszítsük, takarítunk, főzünk, karácsonyfát otthon is feldíszítsük, ajándékokat adunk egymásnak, és egy esti filmre összegyűlünk.
Ezek az ajándékok milyen ajándékok? Ti készítitek, vagy vásároljátok?
Vásárolunk is, és készítünk, amit egymásnak adunk. Sorsot hozunk, hogy kikinek ad ajándékot.
Inkább vásárolni szoktam, de ugye a bentlakásban is szoktunk készíteni ilyen kézimunkákat, és azt is oda szoktam adni a szülőknek.
Mivel, hogy nagyon szeretek kézimunkázni, kézimunkálni is szoktam meg, vásárolgatni is. És akkor úgy egyből egy csomagot készítek, és azt odaadom nekik.
Nektek mit jelent a karácsony?
Nekem a karácsony szeretetet jelent és békét.
Nekem is békét és szeretetet.
Nekem is, ahogy az előbbiek mondták, békét, szeretetet, és a család, hogy együtt van, az nagyon sokat jelent számomra.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Magyar Fülkösi Szivárványház vendégei voltunk. Meghívottainkkal a mezőségi szorványmagyarságban mély szegénységben élő gyermekek felkarolásáról és továbbtanulási lehetőségeiről beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!